Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a 190. Meti Heteor adásnak az előszava. Azért volt rá szükség, mert el kell mondjam, hogy valamilyen utólag már megkérdőjelezhető ötlettől vezéreltetve úgy döntöttünk, hogy a 190. adást élőben vesszük fel, mármint hogy úgy, hogy együtt leszünk egy helyen, Kelt és én, és ehhez a éppen utolsó nyitott éjszakáját töltő műszit választottuk, ahol iszonyatos hangkulisszák között, hol itt, hol ott próbálkozva csendesebb helyet keresni vettük fel ezt az adást. Szörnyű lett, nagyon sokat küzdöttünk a szoftverekkel, hogy valamiféle hallgatható verziót sajtoljunk ki belőle, hát most meghallgathatjátok, hogy milyen lett. Minden esetre ilyet többet nem csinálunk. Egy szóval, bocsássátok meg ezt a botlásunkat a hangminőség terén.
Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 190. adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Az adásnak az a címe, hogy döglött alien. Erről majd Ferenc hosszan fog panaszkodni, hogy miért ez. Ő ment át egy alienen. És az atmoszféra, amit a háttérben hallottok, az éppen bezáróban levő műszi. Hogyha nagyon sokáig maradunk itt, akkor hangpróba is lesz az adásban. Ekkor már minket nem fogtok hallani, csak őket. És csendes elhalkulással vonulunk majd ki az életből, meg a műszi, a blaháról, a ravatt élet.
Szervusztok, kedves hallgatók! Póli Ferenc beszél. Nagyon-nagyon különleges alkalom ez a mai, nem csak azért, mert a 190. adás az, ami éppen történik, hanem mert a immár több éve tartott szokásunkkal ellentétben most nem mindenki a saját szobájában ül egymástól mondjuk 15 kilométerre, hanem teljesen élőben egymástól egy méter távolságra egy rendkívül lepukkant asztalt körülülve ülünk itt a Műszi nevű a Korvináruház, egykori Korvináruház, egykori negyedik emeletén létező művelődési szint hosszú nevű kocsmában, ami ma este szűnik meg végleg, mert ha jól tudom, azért, mert az ingatlan tulajdonos az úgy döntött, hogy van mást akar itt csinálni, és nem hosszabbította meg a műszisek szerződését.
Egy IT-cégnek lesz itt az irodája egyébként, ha te vagy az IT-cég, aki ide jössz az egykori kedvenc helyünknek a helyére, akkor megkeresünk egy hosszú távon természetesen.
Hát kivéve abban az esetben, hogyha ezt a emeleti részt, ezt megtartjátok kocsmának. Amit egyébként egy IT-cégnél teljesen logikus lenne, hogy a közepén legyen egy kocsma, nem?
SSC-ről tudok itthoni erről, aminek van egy saját kocsmája, de ez mondjuk a Diageo nevű cég, ami alkoholos italok forgalmazásával foglalkozik, és ennek is csak este van kocsmája, napközben kávézóként üzemel.
Na jó, de hát mondjuk saját sörcsapja azért sok cégnek szokott lenni, vagy mondjuk, hogy van sör a frigiderben, meg bor az...
Ez olyan, mint a meetup pizzával és kaposz és pulóveres férfiakkal, már-már közhely.
Igen, az közhely mostanában valóban. Igen, és közben az Instagramra fel is került egy kép arról, ahol én szomorkásan nézek egy polipot, ami nagyban hasonlít arra az élényre, amit idefele jövet elgázoltam. Képzeljétek el, kedves hallgatók, biciklivel jöttem. Hát mondhatjuk, hogy volna, mert félpályánál kikerültem egy autót, átszaladtam egy kicsi patkán, és kidurrant a kerekem, amiben defektgátló folyadék volt, ami ahelyett, hogy gátolta volna a defektet, inkább teljes egészében kifolyt, és kék habot képezve elterült a kerekem alatt, ami ugye azért jó, mert így összeragacsoz mindent, nem lehet betenni egy taxiba így már halottá vált kerékpárt, hiszen azt is összeragacsozná, meg persze megjavítani sem lehet, egyébként összeragacsozza a felnit is, szóval igazán óvakodjatok a defekt gátló folyadékoktól, ha csak nem értetek hozzá és nem tapasztaljátok, hogy ez valamire jó is. És vegyetek tömörgumit, én ezt tettem a hátsó kerékre múltkorjában, már tömörgumit vettem, és a tömörgumi jó, csak nagyon drága.
Az a terve eszem, hogy egyébként lehetne, hogy mint a játékokban van ez a easy mód, normál mód, hard mód. Easy módon nyilván töltesz a kerékbe defektgátló folyadékot, és az ide esetben gátolja a defektet, a folyadékot nem gátolja. A hard módban pedig tölthető be a defekt elősegítő folyadékot, ami csendesen elmarja állás közben a biciknek a belsőjét, és meglepő időpontokban kidurran az egész.
Én arra gyanakszom, hogy én a hard módban töltöttem az elmúlt egy hónapot, mert az előző utam alatt durrant ki a hátsó kerék, akkor érkezett meg rá aztán a tömörgumi, amit tannusznak hívnak. Ha valaki ezt nem ismerni, azért elmondom. Nem beszéltünk még erről?
Szerintem nem.
Érdekes. Pedig abszolút, hogy mondjam, csak műszaki kontentnek gondolom azt, hogy van olyan, hogy egy biciklire nem felfújhatós kereket teszünk, hanem tömörgumi kereket teszünk. És ha bár egy kicsit jobban ráz, mint egy felfújt kerék, de cserébe akár fűrésszel is lehet hasogatni, akkor is gumi marad. És nagyon drága, ezt utálom benne. Az volt a tervem, hogy az első kerékre majd akkor teszek ilyet, hogyha majd kidúran az is, és hát nyilván egy fél év eltelik a két defekt között, hát azt hiszem két hét telt el. De ebből is látszik, hogy a defektgátló folyadék valójában egy alien, ami most kiette magát a kerekemből, és igazán szerencse, hogy jött mögöttem ugyan egy busz, de lassan és nem akart elütni, amikor itt lényegében kiesett alul a kerékpár az aliennek köszönhetően, akit aztán így viszont eltapostam, és lefényképeztem, és feltettem az Instagramra.
Az egyébként érdekes, hogy a kerék újrafeltalálása az mennyire egy ilyen központi témája ennek a mostani pár évnek. Bicikli gumiban ez a telekerék, ez azt mondja, hogy annyira nem új dolog, tehát én erről mintha hallottam volna már 10 évvel ezelőtt is. Viszont szokott szembe jön a technikai sajtóban az, hogy akkor csináljunk olyan gumit az egyszer majd eljövő vezető autókra, ami így hip-hop nem durran ki, és ez mindig úgy néz ki, mintha egy fraktálgenerátort ráeresztettek volna egy kerékre, vagy a Google-nek a Deep Dream-jét szintén ugyanerre.
Igen.
És felé több ilyen törekvés van, hogy valahogyan tegyük már ezt célszerűbbé.
Hát én láttam már olyat, hogy ami mondjuk úgy néz ki, mint egy bicikli külső, csak nagyon sok olyan 1 centi átmérői ovális lyuk van benne, tehát hogy igazándiból csak egy ilyen térháló, ami valami olyan kemény anyag, ami... Hát egyébként azt mondják róla, hogy pont olyan rugalmas anyag, mintha egy felfújt belsővel ellátott külső lenne, de valójában csak egy térháló, ami így értelemszerűen nem tud kidurranni, mert már nagyon lukas. Aztán láttam olyat, ami egy ilyen kis szegmensekből összeállított kör, tehát ilyen, nem tudom, ilyen tappancsok egy kör vonalra illesztve, és akkor az is valamiféle rugalmasságot biztosít, de az ilyen terepjárási képességeket is biztosít. És valóban igen, próbálkoznak mindenfélevel. A lánctalpas biciklit, ha bár láttam már vicc fotókon, de mintha azt még mostanában nem mutattam.
Kocsival viszont szokik lenni.
Abban.
Még pedig terepjáróra szokták szerelni ilyen jeges és istentől elrugaszkodott helyeken. Az egyik legszebb fotó, amit az internetes pályafutásom elején sikerült letölteni, egy teljes lopit megevett talán, az egy izlandi csillogó narancssárga uvasz volt, ráadásul a 4 kerék helyén 4 darab ilyen kis hernyótalppal.
Ami ilyen 3 kerék volt, 3 szög csúcsainál elhelyezve, és azon forgott körbe.
Azaz.
Ó, az nagyon jó. Ilyen volt ugye a Deltának a főcím zenéjében, vagy hogy hívják ezt a nyitóinzertet?
Nyitóinzert. Főcím, nem is hangzik.
Ott is volt egy ilyen terepjára ugyanilyen lánckerekekkel. Csak az egy régebbi darab volt.
Igen, meg az a szegény autó, hogyha látsz róla egy rendes felbontású képet, akkor nagyon olcsmány a Deltás.
Ja, hát nagy, nem?
Nagy, meg olyan nem sok ormója van neki, ezzel szemben egy uvasz, az mindig egy uvasz marad. Nem sok mindent lehet vele kezdeni.
Azon gondolkodom, hogy utaztam-e már uvaszban, de azt hiszem igen. És nincs semmilyen emlékem arról, hogy nagyon jó lett volna, vagy rossz lett volna.
A nagyon jóság az nekem is, én gyerekként utaztam egyszer, amikor még apám még nem kaptak rendes terepjárót, és helyette uvaszok voltam, én egyébként terepet járni speciált tudottuk.
Azt nagyon tudott járni, igen, az arra nem volt panasz soha.
És hogy azt tudom, hogy télen nem nagyon okozott gondot az, hogy a mások által felhányt hóbuszkán átmenjen.
Hát azért ezt mondjuk több fél autó széles úton.
Olyan menő volt, és rendkívül fapados.
Uh-huh. Na jó van, vágjunk bele a témáinkba, amiket ma meg szeretnénk beszélni, már csak azért is, mert egyszer csak valóban fel fog dörrenni a basszus és a cínek. Itt a körülöttünk formálódó buliban, és akkor az majd kínos lesz, mert nem tudjuk, hogy mennyire rontja el az adást. Ugye a múltkor én panaszkodtam egy másik podcastra, aki tücsköt cínipeléssel tette hallgathatatlanná az egyik felvételét.
Igény esetén egyébként a Free Soundról tudok neked tücsköket tölteni ehhez is.
Hát utólag már igen, de A cél az az lenne, hogy ez egy jó hallgatható.
Később hozzáadod. És hát kiadom belőle tücsökvel és tücskös verziót. Viszont a cinekről még azért van neked egy teljesen felesleges tényem, a héten olvastam, amely szerint a Zildjian, azt nem így kell kimondani, cintányér gyártó, ami cintányér nagy hatalom és mindenféle koncerteken lehet látni az ő logójukat. Az egyrészt egy családi vállalkozásként indult, és 400 éven keresztül folyamatosan sikerült titokban tartani, hogy pontosan miből készül a cintányér. Nem hiszem el, hogy ma már nem lehetne úgy.
És most kiderül biztos, hogy fenyőfából is.
Úgy szétolvasztani azt a réznek tűnő dolgot, hogy kilederüljön, hogy mit öntenek bele, de hogy nem csak a Big Mac-nek van titkos receptje és a Coca-Cola-nak, hanem a cintányérnek is.
Oké, nyilván. Valószínűleg azért titkos a receptje, mert mindenki leszarja, hogy megfejtse, hogy vagy tehát senkinek nem éri meg egy kicsit letörni belőle, és egy ilyen spektrográfba, vagy kromatográfba betenni, és el színkép elemezni.
Jó lehet tudni, mekkora a világ cintányér piaca, de ezt nem most fogjuk kiugrizni.
Hát szerintem egyébként a világ cintányér piaca az tök nagy.
Az valószínűleg nagy, és ez meg nem egy kis cég.
Tehát nem az, hogy minden országban 3 dob felszerelés van, hanem így a 3000? 300 ezer? 300 ezer?
Fogalmas, ez a tipikus Google-is felvételi kérdés, ennek a megbeszélése erre mindig alkalmatlan voltam.
Jó, igen, nyilván azon múlik, hogy mekkora lélekszámú országról beszélünk.
De mekkora metalkultúrája?
Nem, cintányér az kell a popzenébe is. Tehát a metalkultúra az nincs köze. Cint az mindenhez kell.
De lehet műanyag cint is csinálni.
Nem lehet
műanyag cint csinálni. Rárakott géppel. És most valószínűleg haboznak a számítógépezen ülő embereket. Egyébként bocsánat, nem akartam megsérteni.
Ja, hogy úgy műanyag, hogy szilikon.
Aha.
Szilícium.
Nem, mindig belecsúszom ebbe. Azt mégsem lehet, hogy az Iron Maiden kiáll kettő basszus gitárral, egy gitárral, és hátul pedig egy ember egy dobgépbe programoz az egy világító Macintossal.
Hát az sem lehet, de az sem lehet, hogy mondjuk a hátul a dobos az a Guitar Hero-ból ismert ilyen kis műanyag gumi tányérkák színes műanyagból elkészítve azok vannak ott, és azon játszik, és azon halljuk aztán.
Amúgy feldobná. Amúgy szerintem feldobná.
Amúgy feldobná, ez biztos igaz.
No, de tényleg menjünk bele a témába, mert ki fogunk szaladni.
Menjünk bele annál is inkább, mert tiszta politikával kell kezdenünk. Egyrészt csak egy lifehack, amivel én most találkoztam össze, és lehet, hogy én vagyok az utolsó, aki megtudta, akkor ti csak kedves hallgatók, bólogassatok. De hogy az van, hogyha például az ember nem szeretne ilyen marketing leveleket kapni a kormányától. Most éppen ugye tervben van, mindjárt fogunk kapni egy azt hiszem 7 kérdésből álló levelet arról, hogy egy ismert magyar származású milliárdos meg akarja dönteni a világrendet-e, ugye mindenképp. És ha valaki azt gondolja, hogy most erre minek válaszolni, amikor annyira nyilvánvaló, hogy igen, akkor ugye fölösleges ezért kinyomtatni azt a papírt és megkapni postaládában, és dolgozik rá vele csomó ember, tehát ebből ki tudunk jelentkezni.
Lehet arra egyetlen beigszelni vállaló, hogy egyáltalán nem kérem a papírt, simán a postaköltséggel együtt utálják el rögtön mészáros lőrincnek?
Hát szerintem ezt nem kell, vagy hogy mondjam, ez nem szerepel külön, mert ez egy ilyen defaultban beigszelt és fel sem tett kérdés, el fogják utalni, ne félj ettől, hogy nem. De szóval, na, a lényeg az, hogy a magyarország.hu felől, vagy akárhonnan, tehát az ügyfélkapu felől érkezve van egy csomó ilyen ügy, elintézhető ügy, és ezek között szerepel egy ilyen nagyon rejtélyes nevű dolog, hogy SL adatok. Nem tudom, mi ez. Nem is vagyok benne biztos, de majd természetesen az adásnaplóban ott lesz a link. Azt hiszem, hogy SL adatok. És akkor ott lehet kérvényezni a kijelentkezést, ami egy gombnyomás, és a valóban kéri-e ön a kijelentkezést az SL adatokból, vagy igent válaszolva, már is elérjük azt, hogy ne adják ki semmiféle marketing célból a mi címünket senkinek, így a kormánynak se, és ezért akkor nem kapunk nemzeti konzultációt például. De egyébként ez fontos tudni, hogy viszont megkapjuk mondjuk a szavazó cédulánkat, amit kiküldenek, tehát minden olyan esetben, amikor a törvény kötelezi arra ezt a nyilvántartást, hogy kiadja az adatainkat az államnak, akkor kiadja, egyébként nem adja ki.
Oké, tehát apró betűben nem mondok az állampolgárságban, és nem ismerem be, hogy a népellensége vagyok.
Nem kell. Ez nem, ez tök normális. Az a helyzet, hogy ez, na ezt el akartam egyébként mesélni, hogy ezt ma valahogy elém került a Facebookon, valaki megosztotta, hogy tudtátok, hogy lehet ilyet. Ezt kaptam magam, azonnal beléptem, és mármint, hogy bejelentkeztem a meglévő ügyfélkapus azonosítómmal, és 2 perc alatt opt-out-oltam ebből, és ha már ott voltam, akkor körülnéztem, és rájöttem, hogy csomó mindent el lehet intézni, nem kell bevenni a kormányablakba. Bár azt nem tudom, hogy csak kormányablak, az okmányirodát már kormányablaknak hívják.
Ez sosem volt teljesen tiszta. Azt hiszem, az a kormányablak, ahol kevesebbet kell várni. Az okmányiroda az, ahol ilyen micike nénik, viszont azt mondom, hogy rohadtul el vagyok veszve, és ezt nagyon el kéne intézni, és tegnap volt hát idő, akkor ők viszont megoldják.
Igen. Igen, így. Szóval, hogy na, ennek még van egy ilyen digitális verziója is, ami az ügyfélkapu, ahol legalább nem tudom, 20 féle ügyet el lehet intézni, de olyanokat, mint hogy születési anyakönyvi kivonatot igényelni, házassági anyakönyvi kivonatot kérni, autóról megtudni valamit, azt hiszem 600 forint ellenében bármilyen rendszámról kideríthetett, hogy ez a kocsinak mi a története. Na és ilyenből van egy csomó, úgyhogy érdemes oda felkukkantani.
Én legutoljára ilyenből a C-kapuban jártam, mert kényszerléstársa, BT ügyvezetőjeként nyilván ezt meg kellett csinálni a regisztrációt. És hogy tulajdonképpen az is teljesen emberére sikerült. Végig kattingattam, leokéztem, beírtam adószámot, stb. És működött. És horribil addiktumos még azt is jártam, hogy miért választották ezt a személyes ügyfélkaput, mert így meg tudok hírni úgy intézésbe, könyvelőt, ezt, azt, azt, cégtársat. És nem az ügyfélkapus jelszavat kell adni mindenkinek, ami eddig volt a gyakorlat.
Igen, ez viszonylag normálisnak tűnik ez az informatikai része az államnak.
Igen. Ahhoz képest, hogy mennyire szar volt annó a Magyarország pontról, amikor elindult, hát ahhoz képest, hogy tényleg fényjel vagyok.
Hát vagy ahhoz képest, hogy milyen a ANK, a nyomtatvány kitöltő adóbevalló platform, az egy ijesztő cucc. És akkor szokott erről így körbejárni néha ilyen UX-es körökben mindenféle mém, hogy mindenki egymással tromfolva meséli el, hogy és azt láttátok-e, hogy a nem tudom, volt valami tudományos iratok adattára,
tudós haverim az NTMT-t szokták szeretni,
igen,
konkrétan kezelhetetlen.
Kezelhetetlen, és akkor valaki felveti a... Jaj, most nem jut eszembe. Az a Neptunt, amiben az egyetemisták szopnak. Uh-huh. Az is egy érdekes, és mindez azt hiszem, hogy annak nyomán került elő, bár lehet, hogy már 2 hete is van, hogy ez körbefutott a Facebookon, hogy valaki egy káromkodásoktól a legkevésbé sem mentes hosszú írást készített az Elvira kezelése nyomán, amiben de tényleg nagyon-nagyon csúnya, tehát gyönyörű káromkodások voltak, hogy ki és mit csináljon, micsodával azért, mert odaírta, hogy tértivevényes, meg nem tudom, még valami hasonlóan fog. De mindegy, és nem akarom elsorolni, majd akkor esetleg belinkeljük, hogyha megtalálom. Teljesen igaza volt minden szónak, és arról szólt, hogy az Elvira nem is az, hogy kezelhetetlen, mert nem erről volt szó, hanem hogy olyan ilyen bürokrata ostobaságok tömény sorozata, hogy nem hiszed el, hogy ezt így emberek átengedhették, hogy a világ elé engedték ezt.
Nem hittem, hogy az Elvirát fogom mentegetni egyébként, de egy dolgot megfigyeltem benne múltkor, amikor nem telekocsival mentem az a Miskolcra, hanem vonattal. Mégpedig az, hogy olyan funkciókat fejlesztettek bele, amit az emberek akár még használnak is. Be lehet ikszelni, hogy asztalnál szeretnél ülni. Ez nem egy nagy dolog, de hogyha bután zenét hallgatok és próbálok nem elaludni a táskával a lábam között, és vagy dolgozom egy asztalnál, egészen más az a 2 óra, amit vonatozok hozzá Miskolcig. És most hát lehet asztalhoz kérnek.
Hát ez igaz, cserébe például, hogyha mondjuk egynél több jegyet vásárolsz, mert mondjuk a családdal utazol, és helyjegyet is kell venni, mert olyan a vonat, akkor ugye egyenként lehet csak megvenni a jegyeket, és ahhoz egyenként lehet kérni a helyet. És ezeket a helyeket szerte sorsolja a kocsiban különböző pontokra. Tehát ugye el lehet azt érni, hogy mondjuk mész a gyerekeiddel kirándulni, ahogy ezt Bence hallgatónk meg is írta nekünk a Slack-en, hogy ez így szokott történni. És akkor itt szétsorsolja a 2 gyereket meg őt a kocsi különböző üléseiben.
Ez nagyon fura, mint el is láttam volna már egyszer megoldás, hogy ez egy checkboxot, de az lehet persze, ez alapból nincsen beixelve, hogy 2 embernek veszek egyet.
Egymás mellé kérni.
Mi lenne, hogyha jó messze ültetnék? Egyébként közben meggoogliztam, az SL az nem a szopjatok le adatok, hanem a személyes takcímadatok kiadása.
Á, nagyon jó. Na, ha már az állam és az ostor egy mondatban emlegetésénél tartunk, akkor ezt ide akartam hozni, egy ilyen egyfelől naív, cuki, másfelől tulajdonképpen megfontolandó, elgondolandó történetet láttam, jött velem szembe, az a neve, hogy nyomtasteis.hu, és arról szól, hogy valakik azt gondolják, hogy a magyarok egy nagy részéhez nem jut el minden politikai oldal vélemény egyformán, mert a többség által olvasott napilapokat, megyei lapokat, magazinokat, tévéket, stb.-ket egy bizonyos nézet, vagy egy bizonyos értelmezés a világnak uralt el, és ez nem feltétlen mindig, hogy mondjam, csak egyezik a valósággal. És hogy mi lenne, hogyha ezekhez az emberekhez eljutatnánk azokat a híreket, amikhez egyébként ők nem juthatnak hozzá.
Nagyon gyorsan közbevágnék. Láttad el héten az Indexnek és a 444-nek a videóját őcséből?
Tudom, melyik videóról van, szóval nem volt kanalam megnézni, de
Van normális szereplők is, kettő darab, azok, akik jártak már a falon a terein kívül is, és láttak más embereket. Vagy legalábbis mind a ketten így néznek ki, az egyik egy melós autóban, a másik pedig arról beszél, hogy de hát, aki kimegy Németországba lózni, az ott migráns, akárhonnan nézzük. Mm-hmm. És akkor ennek fényében értékeljük át, hogy mit mondunk mi erről a szóról. De hogy alapvetően egy emberek nagy része tájékozódik a közmédiából, és nagy kanállal nyalva minden szart, ami ott elhangzik.
Hát igen, de az például nem lenne baj, hogyha ott az igazság hangzana el, meg hogyha akár csak egyenlő, csak nem is egyenlő, de mondjuk, hogy esélye lenne a más véleménynek, vagy a más értelmezésnek is, de most azért erre nincs igazán esély. Na és akkor valakik azt gondolták, hogy hiszen ezt egyszer már kitaláltuk, volt már ilyen helyzetben ez az ország, amikor szocializmus volt, és akkor ugye az volt a megoldás, hogy mindenféle értelmiségiek ilyen kis, stencilezett, ezt a fiatalabb olvasó hallgató kedvéért mondom, a fénymásolásnak egy korai nyomdatechnikával előállított változata volt ez. Vagy a félúton a fénymásolás és a nyomda között volt a stencil.
Ezt szerintem mindenki ismeri Banks művés munkássága miatt egyébként.
De nem mindenki ismeri Banks-et.
Vagy a két halk kutyapárnak a korai.
Érted, lehet, hogy nem hallottak róla, mert csak az M1-et nézik, meg minket hallgatnak. Ez mondjuk nem valószínű.
Mint egy zárója, kedves hallgató, hogyha csak az M1-et nézel és minket hallgatsz, jelentkezzél, egyrészt kitálunk valami utalmat, másrészt nagyon sok kérdésem lenne.
És küldünk egy linket, hogy milyen más sajtótermékek vannak még.
Küldünk egy linket az internetre.
Igen. Na jó, de igen, szerintem nem fog jelentkezni
senki. Szerintem se.
Szóval, azt találták ki ezek a drága emberek, akik a nyomtasteis.hu-t megalkották, hogy valahogy el kéne azokhoz is juttatni a mondjuk, hogy az objektív híreket, vagy a pártatlan híreket, másik oldal, másik féle értelmezésű híreket, hogy ki kéne nyomtatni. Mindenki otthon a saját nyomtatójával, a saját fénymásolójával nyomtasson ki csak mondjuk 50 darabot, és dobálja be a környékbe, a postaládákba, és elég sokan csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, akkor egy ilyen alternatív crowdfunded, vagy crowdsourced média ellenpólust lehet csinálni, és ehhez ilyen A4-es méretű, mindkét oldalára nyomtatott A4-es cuccokat adnak ki hetente egyszer, amiben az annak a hétnek szerintük legfontosabb hírei vannak zanzásítva, innen-onnan médiumokból átvéve és lerövidítve, hogy elférjenek. Próbálnak viszonylag ilyen egyenes, érthető szövegeket beletenni, szerintem nem olyan nagyon sikerül mindig, még azért egy kicsit olyan, hogy is mondjam, csak elviszi ezeket az anyagokat a jogos felháborodás, de még így is végtelen cukinak találom a kezdeményezést, és nem is biztos, hogy marhasság.
A cuki az nagyon jó szó rá. Én egy első és második szám környékén néztem el, és akkor vitatkoztam is egy barátommal róla, közepesen hoztam el, éppen mindegyettünk mentünk valahová. De hogy egyrészt nekem van ebben egy egy ilyen közepesen aggasztó értelmiség felfogása, mi majd felhomályosítjuk a népet potenciálisan vidéken egyébként, ahol nem tudják nyílni az internet, és nem fognak az M1-en kívül mást. Ez egyik része, és erről még meg lehet győzni, hogy nincsen igazam. A másik rész az egy picit zavaróbb, hogy ezek egyrészt nem túl jó szövegek voltak, amikor néztem, és ennél fontosabb, hogy nem tudtak kilépni abból a kommunikációs térből, amit a kormánymédia csinál. És onnantól kezdve, hogyha a Fidesz koktájából játszol, hogy az ő állításaival vitatkozol, azzal nagy sikert elérni igazából nem nagyon lehet.
Igen, igen. Amúgy nekem az jutott eszembe, hogy a dolognak a szamizdat része a vicces. Tehát az, hogy meg lehet azt csinálni, amit régen úgy kellett, hogy egy helyen egy nyomdagéppel vagy egy stencilgéppel kinyomtattak, és aztán itt terjesztették az emberek, mondjuk a beszélőt, vagy más hasonló szamizdat kiadványt. Ezt most meg lehet csinálni úgy, hogy mindenki otthon nyomtat a kis vicces nyomtatójával, és a környékbeli helyekre dobál be. Tehát ez egyébként tényleg lehet egy valós és ilyen értelmes pénzből megvalósítható alternatívája a média fölénynek, amit a kormány oldal összegyűjtögetett magának. Az, hogy mi a tartalom, hát igen, azt vitathatjuk, de mindegy, mert azt gondolom, hogy egyébként tehát ezzel a fajta profizmussal, amivel hozzáálltak, ezzel a kicsike mini profizmussal, ezzel nem hiszem, hogy nagyon messzire jutnak, úgyhogy nem hiszem, hogy ez egy valódi... Szóval, hogy érted, hogy ennek lesz bármi értelme, ezt nem annyira hiszem. De hogy tetszik az ötlet, tetszik a megvalósítás, azt is tudom, hogy én mit osztogatnék ezen a módon, de majd mindjárt elmondom.
Az ötlet az nekem is nagyon tetszik, tehát mielőtt még beleszorulok abba a sarokba, hogy ezt én abszolút elmondom, nem így van. Inkább az, hogy a hatékonyságában egyrészt kételkedem, pláne ebben a formájában. Másrészt pedig ez egy nagyon lassú eszköz. És igen, ki kell építeni valami párhuzamos médiát. Más kérdés, hogy ennek a párhuzamoságnak vannak csapdái. Tehát amit most mondjuk Amerikában csinál a választást furcsa módon elvesztő Hillary Clinton csapata, a párhuzamos sajtótermékekkel, stb. Nettó propagandát építenek szintén. Abba például nem szabad belecsúszni, ez egy nehéz dolog.
Lehet, igen, ezt nem tudom. Én azt hiszem, hogy elmondom, hogy én mit csinálnék. Vagy mi jutott eszembe erről az egészről, inkább azt mondom. Én YouTube videókat csinálnék, rövideket, 3 percnél nem hosszabbakat, de nem olyasmit, mint amilyeneket most úgy láthatunk felbukkanni az ellenzéki oldalon.
Nyugodtan Gulyás Márton az.
XYZ, ugye, de van ilyen, hogy a Momentumnak a YouTube csatornája, és az szerintem a Gulyás Marci. Whatever. Szóval, hogy videókat csinálnék, de nagyon gyorsan, hogy mondjam, nem állításokat tennék egymás mellé, hanem tényállításokat. Tehát megpróbálnék politikusok által elmondott tévében, vagy itt-ott hallott dolgokat megjeleníteni, amint az a politikus mondja, és aztán mellé tenni mondjuk ugyanazt a politikust, amit mást mond, vagy egy grafikont, ami ezzel szemben azt mutatja, hogy nincs pedagógus hiány az országban, versus pedagógus hiány van az országban, 186 iskola van, amelyik pillanatlanak pedagógus hiányra küzd. Szóval ilyeneket csinálják, tehát hogy nem próbálnék ilyen konkrét igazságokat bemutatni, hanem egyszerűen csak azt mutatnám be, hogy ez a jelenlegi rendszer, ez hazug. Kételyt ébresztenék, jogos kételyt ébresztenék a tisztelt felhasználókban. Ezt egy YouTube csatornán tenném, és ezt a nyomtatósdit ezt arra használnám, hogy a tudomást szerezhessenek az emberek arról, hogy ez a dolog létezik. Tehát mondjuk szórólapot nyomtattatnék.
Az a nagy kérdés, hogy egyrészt hogy tudsz, ha nem is egész napos programingot csinálni, de viszonylag ritkán ismétlődő programot csinálni. Egyes pont. Kettes pont. Hogyan tudsz te szólni a falusi kocsmában és a fodrásznál.
De nem tévét csinálnék, amit mindig lehet nézni, YouTube csatornát.
Abszolút értem, csak nekem az ütött meg az Őcsényi videóban egyébként, hogy az három helyszínen játszódott. Az egyik az egyik az utca volt, ahol megszólaltatták a falusiakat, ott volt a pró meg a kontra.
Bocsánat, azt elmondtuk, hogy mi ez az Őcsény?
Ja, Őcsény, bocsánat, rövid összefoglaló. Őcsényben egy kulcsos ház, ami vendégháznak a tulajdonosa, azt mondta, hogy ide jöhetnek menekült az állam által
befogadott.
Nem tudom, mi ez a státusznak a pontos neve, de mindez, akit mikroszkóppal végignéztek, és igen, nem terrorista címkét is ütöttek a bőrére.
Hát aki maradhat hivatalosan, és maradhat Magyarországon olyanak.
Nők és gyerekek nyaralni. És amikor ennek híre ment, akkor a falu egy falugyűlésen fellázadt, és hát lényegében addig üvöltöztek, amíg a polgármester lemondott, a vendégház tulajdonosa a 444-nek egy olyan interjút adott, nagyon jó videó interjút adott egyébként, amiben azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit lehet csinálni, azon túl, hogy ezen túl is bemegy a kocsmába és beszélget ugyanezekkel az emberekkel, mert ezek amúgy nem rossz emberek. És ha meg ez nem működik, akkor köt egy életbiztosítást, mert nem kell örökké élni. Ami a legerősebb záró mondat egy interjúban, ami el tud hangozni egy ilyen helyzetben. És nem mennek nyaralni.
És még ugye ez a mai napon annyival még kiteljesedett, vagy tekeredett, hogy amikor megkérdezték erről országunk miniszterelnökét, hogy erről mit gondol, hogy a őcsényi polgárok kiszúrták a kerekeit ennek a vállalkozónak, meg betörték az ablakait, még életveszélyesen megfenyegették. Azt mondta, hogy örülök, hogy nagyon határozottan és egyértelműen adtak hangot az álláspontjuknak.
Sosem mondtam ezt így még ki magamnak, de messze túl vagyok azon a ponton, hogy érdekelj, hogy Orbán Viktor mit mond ilyen kérdésekről.
Csak ez azért fontos, mert ugye ezzel kvázi legitimálta azt, hogy volt egy falu, ahol emberek bűncselekményt, tehát hatályos törvényekbe ütköző bűncselekményt követtek el migráns ügyben, vagy migráns ügytől motiválva, és erről azt mondta, hogy ez így oké. Ez körülbelül ugyanaz a tempó, de ha nem akarok belecsúszni abban, de annyian belecsúsznak, hogy ezt itt túldimenzionálom, mindegy. Jó, ez az egész a beszélgetésünk szempontjából nem is lényeges, hogy mit mondott.
Jó, akkor térjünk vissza, ha kiléptünk ebből a sztoriból, és elkezdtem magyarázni Öcseit. És az egyik helyszín ez a kocsma volt, ott, ahol a polgármester rágyújtott egy cigire, és megivott egy valamit, miközben nyilatkozatot adott, és egy másik helyen találkoztunk még ezzel a polgármesterrel. Az egy polgármesteri ülés, falu vezető szervezete, önkormányzati gyűlés valószínűleg, vagy valami ilyesmi volt.
Az a közgyűlés.
A közgyűlés, ahol végigszavaztatta a tagokat, hogy feloszlassa magát most a kialakult helyzetben a közgyűlés, vagy sem. A közgyűlés megszavazta, hogy nem osztatják fel magukat, ezek után ő letette a megbízó levelét, hogy akkor szavaztok. És ez amúgy egy olyan polgármester volt, akit mindenki szeretett a faluban, EU-s pénzeket, pályázatokat, stb. Hozott oda. Hát ő volt az egyetlen ember a sztoriban, akivel egyetlen megszólalnak nem volt semmi baja. Eleme kiállt az elveiért.
Na igen, és azt mondod, hogy ezeket az őcsényi polgárokat, ezeket nem fogja meggyőzni az én YouTube csatornám, mert el se éri őket meg.
Hogy nem éri el őket, igen.
Igen, és én erről azt gondolom, hogy ahol most állunk éppen, ott arra nincsen semmiféle elképzelhető eszközünk, hogy ezeket a polgárokat elérjük. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Nem érdemes rajta gondolkodni. Tehát ők a járulékos veszteség, ha ezt akarom. Tehát úgy kell kalkulálni, hogy őket semmi módon nem fogjuk meggyőzni. És ez az őket, ez lehet, hogy 2 millió ember, lehet, hogy 3 millió ember, nem tudom.
Hát ha nem tudja, nem válaszol párt úgynevezett tagjai.
Szóval őket elvesztettük szerintem, rájuk nincs, nem lehet hatásunk, és akire hatásunk lehet, az aki néz YouTube-ot, praktikusan, szóval úgy értem, hogy aki a tanultabb, internetező, az internet iránt érdeklődő szavazók. nagyon messzire mentünk ebben a történetben, nagyon sokat beszéltünk erről a sztoriról, ahhoz képest, hogy miről szoktunk általában beszélni.
Mert ez egy kulcs történet. Ott járunk, és tényleg becsúsztunk a politizálásba a elmúlt fél évben. Akit zavar, az egyébként szúrja a szemét, az jelentkezzen, és nem tudom,
veszünk. Nem, majd ajánlunk másik podcastokat,
ahol ez nincsen. De hogy most ott járunk, hogy van egy a lassú profizálódás, a balfasság és a tökéletes vállalhatatlanság elegében dagonyázó ellenzék, aki nem akarja megnyerni a következő választásokat, mert valószínűleg nem lehet.
Ez így van.
És akkor szinte el kell kezdeni ezen gondolkodni, hogy hogyan lehet ebből az egész szarból kimászni.
Nagy sóhaj volt, ha ez esetleg nem hallatszott volna, akkor egy nagy sóhaj szakadt fel belőlem. Azért is, mert több rétegűnek gondolom, bár minden mondatoddal egyetértek, vagy szavaddal egyetértek, de több rétegűnek gondolom annyiban, hogy itt nem is csak balfasság versus, most mit mondtál az ellen
oldalán? Volt az elején egy lassú profizálódás, egy balfasság és egy tökéletes vállalhatatlanság, azt hiszem.
Igen, ez így, jó, ez itt szép összefoglaló. Szóval, hogy itt, ahogy én látom ezt a dolgot, egy rendkívül elegánsan, nagyon okosan felépített stratégia és annak működtetése áll az egyik oldalon, amely stratégiát egyébként mindenféle morális gát negligálásával végeznek, és a másik oldalon pedig egy ilyen teljesen, hát egy ilyen régi mintákból kiszabadulni képtelen, szerencsétlen, értelmiségi bagázs van, aki komolyan benne ragadt 1990-ben, és tényleg nem érti, hogy tök más a világ most már. És tényleg, tehát hogy ez most nem az elmúlt évekről szól, hanem az elmúlt 20-30 évről, ahol az egyik oldal folyamatosan kitalált dolgokat, és azokat keresztül vitte, és nem törődött azzal, hogy ezek a dolgok, amiket ő kitalált, ezek gonosz dolgok, mert azt gondolta, hogy ezek viszik őt közelebb ahhoz, hogy megvalósíthasson nem gonosz dolgokat. Vagy szóval, hogy ezek adják meg a kereteit annak, hogy ő megvalósítsa a saját általunk nem ismert, de egyébként minden bizonyal létező problémát. És volt a másik oldal, ami azt mondta, hogy hát azért mégis azért mindent nem teszünk meg. Hát azért mégiscsak ugye emberek vagyunk, és ezeken a kereteken belül működünk. Ami egyfelől helyes, de másfelől ez valahogy, tehát ez az én kedvenc veszőparipám, már megint a valahogy olyasmi, mint a PC, hogy nem vették fel a kesztyűt, nem vették azt észre, hogy olyan eszközökkel állnak ellenük az egyik oldalon, ami ellenében az ő ilyen naívan lovagias eszközeik, nem, nagyon le tudom egyszerűsíteni, Indiana Jones első film,
amikor lelövi a fenébe.
Amikor lelövi, tehát csapkod ide-oda a kardjával a csávó, a piacon mindenki körbeáll és néz, hogy ebből mi lesz. Indi unottan előveszi a revolverét, és félig oda se nézve lepuffantja a csávót. Na, ez folyik a Magyarországon. És csak ezt azért mondom, hogy ez ellen teljesen fölösleges. Egyrészt tehát nincs, elmentünk egy messzi pontra, és már egy csomó, tehát olyan előnyt szerzett az egyik fél, ami nem ellensúlyozható semmivel. Nincs olyan ötlet, nincs olyan módszer, ami három hét alatt, három év alatt hosszú, komoly eredményre vezethet, szerintem. Másról viszont el lehet kezdeni építkezni abba az irányba, hogy legyen egy bázisa ennek az új gondolkodásnak.
Szélsőségesen optimista vagy hozzám képest.
Optimistának nem mondanám magam most ez alapján. Én nem annak hallottam most magam.
Értem, hogy miért, de te hiszel valahol egy létező ellenzéki jövőképben.
Nem.
Vagy legalábbis feltételezte azt, hogy
abban hiszek, hogy Magyarország egy jó nagy része elégedetlen azzal, ami most van, vagy nem fogadja el ezt a fajta politizálást. Nem azt akarom mondani, hogy ezeket az elveket, nem azt akarom mondani, hogy a lopást nem fogadja el, mert ezekről nem tudom, hogy egyértelműen gondolok-e valamit, vagy sem. Szerintem vagy elfogadja, vagy nem. De hogy azt, ahogy tehát azt a kettős valóságot, vagy azt a két fedelű életet, ahogy most élünk, aminek egyfelől van egy ilyen kommunikációs lenyomata, meg egy tapasztalati lenyomata, és az a kettő elég sokszor teljesen széttartó és egymás mellett elcsúszó, az egyre több embert zavar. És azt gondolom, hogy annak kell valamiféle ilyen forpontja legyen, az, hogy az a jelenlegi ellenzéki pártok dajkálásában valósul meg, az fel sem erül benne. No way.
Nagyon hosszú téma. Inkább lépjünk tovább, mert...
Nem, én arra gondoltam egyébként, hogy azt csinálhatnánk, hogy ezt a részt kivágnánk, ezt az egész politizálós izét, és oda tesszük egy ilyen második MP3-ként, és aztán azt, aki kívánja, azt meghallgathatja.
Nem, ez szerintem eddig része volt az adásnak, és ezért is nem nyomtam ki a rögzítőt. És úgyis vissza fogunk rá térni, mert nem tudunk ellenállni. És úgyis fognak történni még dolgok, ami miatt úgyis visszatérünk rá. Viszont menjünk tovább az adásnaplóba.
Hát menjünk még egy ilyen komolykodós, vagy ilyen kicsit ilyen darkos témánk van, ami az Uberrel kapcsolatos. Ugye,
én azt nagyon szeretem, azt a sztorit most.
Azt a sztorit én is szeretem egyébként. Annyi az előzmény, hogy az Uber, hát ez biztos minden hallgatom tudja, hogy nagy nehezen kirúgta saját rossz szellemét, az alapító Travis Kalanicket, és viszonylag rövid keresés után találtak maguknak egy új vezérigazgatót, aki tök migráns, kurvára kimondhatatlan a neve, vagy legalábbis én nem vagyok elég kvalifikált ahhoz, hogy akár csak megjegyezzem, akár csak a betűcsoportokat is valami. Mi ő? Szíriai? Pakisztáni? Nem tudom. De azt, te biztos tudom.
Azt hiszem, hogy az a történetnek egyébként...
De ez mindegy egyébként teljesen.
De nevezzük Darának, ez valószínűleg a kedves neve neki.
Dara. Szóval megtalálták Darát. Valamint még az történt, hogy a múlt héten a londoni közlekedési hatóság úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg az Uber engedélyét.
Pontosan. A Darás sztorinak egyébként a kellően cinikus elmesélés az, hogy az Uber addig keresett egy női vezérigazgatót a mindenféle zaklatási ügyek. Meg volt egyébként benne lopás is, meg hasonlók, de alapvetően maradjunk a zaklatásnál, amíg találtak ismét egy férfit.
Na jó, de azért ez a férfi nagyon másfajta karakternek tűnik, mint az előző CEO volt.
Igen, olyan mérgű szarházat, mint a Travis Kalanick volt, olyat nem tudnak még egyet keresni. Bár egyébként a talent pool az viszonylag mély és széles. De nem, most nem sikerült, ez lehet, hogy jó lesz a mostani vezérigazgató. Ellenben a londoni sztoriból nekem azt tetszik, és arra volt egy nagyon jó elemzés. A London Reconnections blogon. Ha meg valaki sokkal rövidítve, meg kontextusba helyezve akarja olvasni, akkor egyébként megírtam a Magyar Narancs blogjában múlt héten. Ami azt mondja, hogy az Uber most egy pofonba szaladt bele Londonban, mert az a fegyver, amit ő mindig használt ilyen kitiltási ügyekben, ami egyébként Budapesten szintén nem működött, de egy egészen más felépítés miatt, az Londonban sem fog. Tehát, hogy megjelenítjük felugró figyelmeztésben, írd el a petíciódban, stb. A userbázisnak azt, hogy minket itt be akarnak tiltani, menj el választott képviselőthöz, telefonálj, amerikai típusú aktivizmus. Azért nem megy Londonban, mert a TfL, a Londonnak a BKK-ja, annak az igazgató tanácsának egyetlen egy főnöke van, ez Sadiq Khan, London főpolgármester, akit köszönjük szépen megválasztottak most viszonylag hosszú időre. És a TfL ennek megfelelően viszonylag maga biztosan hoz döntéseket, különösen akkor, hogyha azt érzi, hogy valaki úgy dolgozik az ő piacán, hogy amiatt kiestek az ő buszai és metrói, és az Uber ebbe egyrészt beleszaladt. Másrészt pedig a meghosszabbítás ugye abban a formában, hogy most kommunikálják, az nem teljesen igaz. Mert az Ubernek a licencét meghosszabbították májusban 4 hónapra, azzal, hogy ez a 4 probléma van, ami felmerült velük kapcsolatban, alapvetően nem jelentettek szexuális zaklatásokat és nem pontosított bűntényeket, és nem tették eléggé átlátható hová a sofőröknek az átvilágítását. Ez, ahogy figyeltem, nagyjából a PÁV-nak meg az erkölcsi bizonyítványának a beszerzését jelenti.
Mi az a PÁV?
Pályalkalmassági.
Ja.
Ezt a 4 dolgot kérte tőlük, hogy tehát, hogy idomuljanak ahhoz, amit bármely másik ilyen minikebes cégtől kér a város. Londonban 2 taxi van, van a londoni taxi, ez a Hackney Carriage, a múltban gyökerező CHR, szó szerint CHR rendelkező, még szekérrel kezdtük banda, akik legendásan fejből tudják az egész várost, és 3 év alatt lehet megtanulni a vizsgájukra mindent, úgyhogy hogy nem csak azt tud, hogy hol van az a színház, de lehetőleg azt is érzenek, de mit adnak benne. És van a minikeb, amit nem lehet így azonnal rendelni, hanem előre szervezett fuvarokat teljesítenek, amit az appos logika egyébként teljesen felrúgott. Ráadásul ez úgy működik egyébként, hogy a brit Uber, az 2 cég, az egyik az appot üzemeltető holland leányvállalat, és van egy minikebes cég Londonban, az Uber Limited, azt hiszem, akik pedig csak ettől a holland vállalattal fogadnak el előzetes megrendeléseket, abban a pillanatban, hogy lenyomtad a gombot az appban.
Ah.
És ilyen módon egy kis lyukon keresztül meg van kerülve az egész szabályozás.
Aha, ügyes.
Na nem ebbe akadtak be, ezt mások csinálják egyébként, meg Londonban vannak ilyen minikebes vállalkozások, hanem abban, hogy az Uber ne hátráltassa a nyomozásokat például. Uh-huh. Erre kaptak 4 hónapot, hogy ezt rendezzék, ezzel ők nem éltek, hanem helyette elővették kommunikációs fegyvereket, amik viszont Londonban nem fognak működni. Uh-huh. Innentől kezdve, akinek van otthon mikrós patol kukoricája, az most tegye be szerintem a mikróba, mert ez nagyon látványos lesz, valószínűleg felsülnek.
Hát, amivel tovább gördült ez a történet, az az, hogy az új CEO, Dara, küldött egy kör e-mailt a vállalatnak, erről a londoni fiaskóról, vagy erről a londoni helyzetről inkább mondom. És aztán ezt most szereti a sajtó úgy tálalni, és szerintem joggal, hogy azért látszik, hogy nagy a különbség az előző CEO és a mostani CEO között. Ugyanis a levélben egyebek mellett van egy olyan hosszú bekezdés is, ami körülbelül arról szól. Itt van ez a londoni eset. Ezt felfoghatnánk úgy is, hogy igazságtalanul elbántak velünk, és hogy ez igazán jogtalan, hogy ilyen igaztalan támadás ér minket. De másfelől én azt mondom, hogy ezt nézzük onnan, mondja Dara, vagy írja Dara a kör e-mailben, hogy sokat kell azért dolgozni, hogy ilyen rossz kép alakuljon ki egy vállalatról, hogy ilyen rossz percepció alakuljon ki egy vállalatról, amit mi rólunk. Úgyhogy lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy alapvetően egy büdös köcsögnek néznek minket. Ezt már nem ennyire szabadságon fogalmazza meg az új vezérigazgató, hanem azt mondja, hogy így nézzük ezt onnan, hogy biztos mi is tettünk azért valamit, hogy így tekintsenek ránk. Én nem értek egyet azzal, amivel vádolnak minket, de tekintsük ezt egy olyan feladatnak, hogy nekünk a percepciót kell megváltoztatni, nem pedig a helyzetet. Tehát és ezzel egyébként, na és idáig az idézet, minden paraméterében, teljes mértékben ellen nem megy annak, ahogy korábban az Uber kommunikált, és korábban az Uber viselkedett. Az Uber a világ egyik, mondjuk, hogy a hírekben gyakran szereplő cégei közül az egyik legagresszívebb, legdurvábban érdekérvényesítő cég volt világszerte, mindenhol azzal jutott a csúcsra, hogy nagyon kreatív módokon baszta át a főnökséget, a városvezetést, az adószabályokat. És aztán széttárta a karját, és nagyon hangosan azt kiabált, hogy most miért, most mi van, most nem csináltunk valamit jól. És ez az új vezér ez azt mondja, hogy hát ez lehet, hogy minket egy ilyen kocsmai verekedőnek néznek mindenhol, és esetleg, hogyha próbálnánk nem kocsmai verekedőként viselkedni, akkor ez az immár egyébként hatalmas értékelési vállalat
úgy is működhetne, hogy nincs ennyi konfliktus.
Fenntartom, hogy a popcorn szükség van. Ha másért nem, akkor azért, mert meg végignézzük azt, hogy, az új vezérigazgató hogyan fordít a cég percepcióján, vagy képes-e.
Hát igen.
Most már a London ügyből kizárólag a határozott megtámadásával tudnak kimászni, tehát kénytelenek lesznek perelni. Hát és hogy a vádak elutasítása mellett érdek csúszva járulni London főpolgármesteréhez, hogy oké, okay, és a nyomozók pedig ott vehetik át a papírokat a folyó nyomozásokkal kapcsolatban.
Azért egyébként tényleg fura, hogy London beleereszkedik abba a szituációba, hogy tényleg 40 ezer sofőr elveszti az állását, és 3 millió utas pedig kénytelen van más utazási lehetőség után nézni.
Szerintem simán megtehetik. Egyrészt lesz versenytárs, aki azt mondja, hogy most vennénk fel 40 millió sofőrt, és elvisszük a 3 ezer utasatokat.
Igaz.
Másrészt pedig Londonnak van annyira erős gerince a TfL, még hogyha nem is a legnépszerűbb városi szolgáltatás valószínűleg, hogy nagyon erős pozícióba kapaszkodik.
Uh-huh.
Pont ez a blog, amiről beszéltem, a London Reconnection, az linket egy korábbi cikket, hogy hogyan gyalult a földbe egy minikebb társaságot a TfL, amikor az viszonylag paraszt módon használt az utakat, és úgy érezte, hogy miatt a késnek a buszok.
Uh-huh.
Úgyhogy ennyi. Viszont van neked egy videód a vetített billentyűzetről, amiről nekem csak egy dolog jut eszembe, mielőtt bármit mondasz róla, hogy egy volt kollégánk pont ma kérdezte tőlem, hogy olyan termékeket keres, amik 2002-ben mutatkoztak be, mert az egyik ügyfelüknek kell ilyen nyilván születésnapot ünnepel. És elkezdtem keresni ilyen 2002 Intech jellegű cikkeket, hát a tárok, olyat, amit ő már nem keresett meg. És ez önmagában nagyon érdekes. 2002 viszonylag szar év volt, a dotcom lufi kipukkanása után nem sokkal vagyunk. Vagy, sőt, hát a folyamatban benne, ha jól emlékszem. Tehát akkor még buktak be cégek viszonylag tisztességesen. De vannak cikkek ennek ellenére a techből. Például a Time magazinnak egy listája, és ez önmagában nagyon mókás. Olyan csodálatos terméket köszöntünk az évnek, mint a megfizethető Bluetooth headset. A HP PDA-kkal reklámozott, kivetített billentyűzet.
Hmm.
És nem is ez a legfaszább, mert a legfaszább az a Burton, ami egy ilyen deszkás márka, ha jól emlékszem, sőt snowboardos márka, Jackie, amit a Sonyval együtt fejlesztettek snowboardozáshoz, és van benne beépített, és az újra érintő billentyűkre kivezetett vezérlésű minidisk lejátszó.
Hmm. Azért csodálatos, mert hiszen ezen a héten vált hírré az, hogy a valamelyik farmer társaságnak az okos farmer Jackie-je elérte a használhatósági szintet, nem tudom, 3.0-as
változatot. A Levi's szerintem a Google-ös Jaguar nevű dologgal, aminek csak a nevét szeretem, de...
És ami, ha jól értem, kb. Annyit tud, hogy az ujján, mármint a Jackie-nek az ujja az egy ilyen érintő felület, és ott lehet ilyen érintési gesztusokkal vezérelni valamit, amit nem tudom, be van építve a Jackie-be, vagy csak Bluetooth-szal kapcsolódik a telefonunkhoz.
Egyrészt igen, és amúgy ennek most egy Bluetooth headsetet használok, most látom értelmét, mert valójában a füleden nyomkodni azt, hogy előre egy számot, ja, vissza egy számot, az nagyon-nagyon kényelmetlen dolog. Igen. A telefont elővenni ismét hülye érzés, bár nem annyira hülye érzés, mint a füleden nyomkodni azt, hogy előre egy számot, vissza egy számot.
Hát de abszolút keressük azt a módot, ahogy ezeket nem kell csinálni, hanem... És erre van az okos óra egyébként szerintem. Pont, az erre tökéletes, hogy ilyen interfész legyen a nagyobb eszközökhöz.
Annál is inkább nincs az Isten, hogy én farmer jacket viseljek.
Jó, hát akkor, na jó, de ugyanezt lehet tütűben is, gondolom, hogy egy idő után legalábbis.
Egy Bluetooth-os tütű, ezzel most megfogtál.
Bluetooth-os tütű, ugye? Na jó, de nem mondjuk, ez az egyetlen.
Le kell adnom legalább 80 kilót, hogy jól nézek egy Bluetooth röstítőben.
Nem ez a dolog az, amit találtál csak abban.
Hogy fogy az ember lábméretből?
Kutatásban.
Na mindegy.
Hanem a vetített billentyűzet, ami azt igen, azt azért hoztad elő, mert azt is én hoztam, hogy valaki rendelt a Gearbestről vagy a Bangodról egy ilyen vetített billentyűzetet, ami egy ilyen, hát cigarettás doboznak mondható méretű cuccat lehet letenni az asztalra, és az vetít egy billentyűzetet, amit tök jól lehet gépelni. És igen, ez valóban egy régi ötlet, régóta próbálják jól megcsinálni, és akkor most egyszer csak számomra kiderült, hogy na, oda nézz, ezt nem, hogy megcsinálták, hanem most már Kínából szarért ugye lehet megvásárolni az eszközt, ami ráadásul működik, és nem úgy működik, mint ahogy hogy várnád, hogy leütsz egy billentyűt, egy kicsit körülnézel, aztán leütsz még egy billentyűt, mert akkor a leggel dolgozik, hogy ezt meg kell várni, hanem teljesen rendesen lehet gépelni a vetített billentyűzetem. Sőt, át lehet állítani, hogy ő belőle touchpad legyen, és ez a touchpad valóban működik. Igaz, hogy kell hozzá egy asztal, de mondjuk, hogy az ember a telefonján akar gépelni, akkor hát legalábbis persze ez egy kérdés, hogy mit érdemesebb inkább magammal vinni egy ilyen kivetítőt, ami akkora, mint egy kövér cigarettás doboz, vagy egy összehajtható billentyűzetet, amit széthajtogat, vagy egy rendes billentyűzet méretet kapok. Nem ez az érdekes benne szerintem, hanem az, hogy most már meg tudjuk csinálni, tehát most már működik, ez a dolog már működik. Amiről régen azt gondoltuk, hogy az nagyon nehéz lesz, és nem fog működni, az most működik. És egy csomó ilyesmibe futottam bele a héten egyébként.
Ez amúgy tök future, és hogy van egy olyan vonulata ennek, hogy felfedezek én 30 éves ígéreteket újra feltalálva, amitől jelenzően inkább rosszul vagyok, mint jól. Kezdve rögtön a VR-ral amúgy. Hogy az annyiszor hittem már el, hogy ez egyszer jó lesz, és kitalálják valami értelmes használat is neki, hogy most már egy picit várom, hogy először mutassátok meg, aztán majd lelkesedem. És hogy vannak az ilyen cuccok, amikhez mindig megvolt a technológia, csak valójában nem volt elég gyors, nem volt elég erős, vagy lemerült 3,5 perc alatt.
Vagy nem volt hozzá elég jó emmi. Most ilyen a másik dolog, amit hoztam, hogy...
Ezt köszönjük Balogh Zoltánnak, a területérfejlődés miniszternek.
Nem E-M-M-I, hanem M-I, mesterséges intelligencia, de azért köszönjük Balogh Zoltánnak mindenképpen.
Mindig volt benne valami kicsit robotszerű, azért ezt ismerd el.
Igen, igen, valamint a társadalom. Szóval, hogy a másik ilyen dolog, amire a héten csodálkoztam rá, és ez teljesen saját élmény, az a Glide billentyűzet, vagy a Swipe billentyűzet. Ehhez annyi előzmény tartozik, hogy én sok éve, nem is tudom hány éve, 5-6 éve, 4-5 éve, nem tudom, de nagyon sok éve olyan billentyűzeteket használok a telefonjaimon, ahol nem leütni kell az egyes billentyűket, amikkel egy szót akarok beírni, hanem közöttük vonalat húzni, tehát egy ilyen firkát rajzolni a billentyűzetre, és a firka minta lesz az, ami megmondja a billentyűzetnek, hogy én milyen szót akartam begépelni. Ugye ez elvileg gyorsabban lehet vele gépelni, mert nem kell felemelni az ujjamat és pontosan eltalálni a következő billentyűt, hanem elég csak úgy körülbelül oda húzni az ujjamat. És valamiért egyszerűen erre rácsúsztam, hogy ez egy jó ötlet lesz, és azóta próbálom egyrészt elsajátítani, ez azért sikerült mondjuk egy pár hónap alatt, és azóta én ezen tök jól tudok gépelni. És különböző fázisait értem meg a slide billentyűzetek működésének vagy nem működésének. Például volt egy idő, amikor még csak mindenféle ilyen nyelvészettel foglalkozó speciális cégek, kisebb cégek kínáltak ilyet, és akkor ez nem volt elérhető iPhone-ra, aztán egyután az iPhone-on is eljött az a pillanat, amikor már lehetett harmadik feles vagy harmadik szereplős fejlesztőtől vásárolni billentyűzetet a telefonra. Igen? Na, de hogy ne bonyolódjak teljesen bele ebbe a történetbe. Szóval, hogy volt olyan is, amikor az Androidba egyszer csak bekerült a Google által hivatalosan is elkészített ugyanilyen slide billentyűzet, csak ők Glide-nak mondták. Glide billentyűzet, a G-board, vagy G-board. ami teljesen használhatatlan volt, sokkal kevésbé volt, prediktív, sokkal, minden szempontból rossz.
Nem az volt, hogy ők akkor nem vettek hozzá céget, hanem megcsináltak házon belül?
Nem, szerintem vettek hozzá céget.
Vagy akkor szart.
De igen. Meg hát úgy nem.
Mert hogy akkor már ilyen slide-it, meg ilyenek voltak.
Swipe meg a slide-it.
Messze régen a piacon, és azok nem voltak rosszak valójában.
Na, és akkor én mostanáig a swipe-ot használtam, és valamiért a héten ezredszer felhúzta magam a swipe, nem okosodik, nem tanulja az én mozdulataimat, meg az én szavaimat. Pont ugyanolyan ostoba, mint volt, és a magyarra olyan határeset, hogy jó-e vagy sem. És akkor gondoltam, hogy na, évek óta nem néztem a Google Gboardot, felteszem azt a telefonra. És egy ilyen reveláció volt, hogy barátom, ez úgy működik, mint a parancsol. Nem olyan bonyolult, vagy szóval kevesebb dolgot tud, mint a Swipe, viszont nem is kell, mert tud mindent, amit tudnia kell, és tök jól érti, hogy mit akarok írni, és akkor így váltottam, és ez olyan nagyon meg tudja határozni egy ilyen eszköznek a használatát. Érted, amikor fölteszel egy új szoftvert, és az tud dolgokat, az egy olyan kicsi előrelépésnek hangzik. De amikor egy olyan alapvető interfészt változtatsz meg, mint adott esetben ez a billentyűzet, amivel mindennel interaktálsz, akkor ez egy ilyen nagyon nagy flash, akkor ez egy ilyen új telefonon van érzés.
De én úgynevezett pályám egy részét azzal töltöttem, hogy embereket próbáltam különböző cikkekbe rábeszélni. Arra jellemző ez a karácsonyi és egyéb más veszünk drága eszköz tanácsoló cikkeknek a megfelelő fakja volt, hogy mielőtt laptopot vesznek, telefont vesznek, egeret vesznek, akármit vesznek, álljanak elé oda, üssenek le 48 billentyűt, ráncigálják meg az egeret, tapolgassák meg a touchpadet, nézzék meg a monitornak a képét, mert hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy egy i15-ös processzor van-e benne, ami leolvasztja paksot, és ha felkapcsolják teljes teljesítményre, hogyha amúgy szar használni.
Úgy.
Erre soha senki nem hallgatott, ebben egészen biztos vagyok. Vagy legalábbis a közvetlen környezetben mindig ezt láttam, hogy helyette megvették az i47-es processzort. Viszont cserébe olyan billentyűzeteken gépelnek emberek, amihez hurkapálcikával sem nyúlnék hozzá. De mindegy, hogyha a mobiltelefonban azért az nagyon szerencsés dolog, hogy lehet ezeket cserélni például.
Igen, az üveg billentyűzetben ez nagyon jó. Egyébként még egy dolgot kipróbáltam a héten, ha már a billentyűzeteknél vagy a szövegbevitelnél járunk. A voice typingot, azaz a diktálást. Mert hogy ez ugye, azt tudjuk, hogy angolul tök jól működik, de valahogy kíváncsi voltam, hogy magyarul hogy működik. Olyan fél évente kiszoktam próbálni, mert érdekel. Kedves hallgatók, fejünk fölött elkezdték bontani.
Rányomozják az épületet, nekünk végünk. Ha valaki megtalálja ezt a felvételt, kérjük, töltse fel, FTP jelszavunk következő.
Most elmondtuk a jelszót. Szóval, hogy a voice typinggal az van, itt pont ebben a helységben egy hónappal ezelőtt mondta egy közös ismerősünknek, hogy ki kell próbálni az iPhone-nak a voice typingját, az fantasztikusan jó, az az egyetlen, ami tökéletes, mármint magyarul persze, mert itt ez a kérdés. Gondoltam, hogy kipróbálom megint a Google-féle androidos voice typingot, és hát megdöbbentően jó. Tehát ez a nem csak úgy okosan mondva, hanem bárhogyan mondod, gyorsan, lassan, mindent ért, mindent felismer, hiba nélkül leírja, és mégsem használható, vagy csak bizonyos dolgokra használható, és ennek az az oka, hogy ha bár a voice typingot az öt nagy világnyelven lehet olyan módon paraméterezni, hogy mondhatunk olyat, hogy vesző, pont, új sor, új bekezdés, és olyankor ezt nem leírja, hanem beteszi a megfelelő írását, ezt magyarul nem lehet csinálni, és amikor azt mondod, hogy vesző, akkor odaírja, hogy vesző, amikor pedig azt mondod, hogy új sor, akkor odaírja, hogy új sor. De mondjuk arra jó, hogyha akár hosszabb szöveget is diktálsz, hogy azt ugye nem kell legépelni, nem csak végig kell nézni, és a megfelelő helyekre betenni az írásjeleket, meg a soremeléseket, illetve hát rövid nótokat, meg rövid e-maileket megírni, azt teljesen királyul lehet.
Előtt eszembe, hogy a héten a podcast összeesküvés csatornáján, vagy a múlt héten, vagy előtte. Tehát a közelmúltban Kelemen Lajos, aki a Podcastnek és az IT-soknak az egyik osztja, összedrótozta azt a technológiát, hogy ő egy adás MP3-at belő, azt hiszem a Google Speech API-ra. Ehhez programokat kell telepíteni, és imádkozni, és fekete kastálozni Teliholdnál, Keresztútnál. És akkor az visszaköp neki egy leíratot, amely leírat arra nem jó, hogy azt bárhová kirakjuk ember általi olvasásra. Viszont arra elég jó, hogy az alapján lehessen keresni a teljes adás folyamban. És nem csak úgy, ahogy a mi adásnaplóinkat lehet használni, hogy hol beszéltünk valamelyik témáról, és attól függően, hogy én ezt hogyan írtam meg később adásnaplóba, az vagy megtalálja az ember, vagy nem, meg tegek alapján, meg ilyesmi, hanem hogy hol hangzott el az a poén, amiben csirke volt.
Hát igen, két dolog tartozik ehhez, az egyik összedrótozza. Az igazán úgy volt, hogy meg lehet azt csinálni, hogy a számítógép kvázi felolvassa a szöveget, amit, vagy hogy meghallgatja, inkább azt mondom, meghallgatja a felvett szöveget, vagy belemondott szöveget, és becsatolja ebbe egy ilyen virtuális mikrofonnal lényegében saját magának abból az inputból csinál egy ilyen értelmezhető inputot, és azt elküldi
a speech API-nak.
A speech API-nak. Bár talán nem speech, mert a speech API az nem fel... Na mindegy, ez mindegy. Tehát, hogy lehet olyat csinálni, hogy felveszünk valami rögzítőeszközzel, és mondjuk egy interjút, hogyha újságírók vagyunk, vagy egy diktálást, egy egyetemi előadást, egy bírósági tárgyalást, és így tovább, és így tovább. És azt így beküldjük, tehát, és rábízzuk a számítógépünkre, hogy a saját magának lediktálja és leírja ilyen veszőhibákkal, meg ilyesmikkel, hogy megküzd el. Ez az egyik. A másik, hogy azért a hanganyagoknak a keresésére azért nem tökéletesen alkalmas, mert nincsen hozzá timecode. Tehát azt meg tudja mondani, hogy egy adott, mondjuk egy órás szövegben volt a szó a csirkéről, de az, hogy hányadik percnél, azt nem tudja megmondani sajnos. Mondjuk ez nagyon könnyű lenne már belefejleszteni, tehát igazándiból, hogyha valaki akarná, akkor ezt nagyon kényelmesen meg tudná csinálni, de ezzel az összedrótozós módszerrel ezt még nem lehet megcsinálni.
Persze, ez abszolút barkács.
Akkor is a jövőben élünk egyébként.
Ebben a formában, de azért mint interjúkat időnként készítő és interjúkat beírni, viszont eszméletlen módon utáló újságíró, nagyon várom azt a pillanat, amikor egy kb. Jó leíratot visszaad nekem a gép.
Szerintem ez most itt van. De ezért is mondtam el, mert hogy egy kb. Jó leíratot visszaad neked a gép, mondom a vesző problémákkal.
Az viszont mindegy, mert úgyis...
Úgyis végig kell rajta menni.
Aki nem csinál egy interjút, annak úgyis az a vége, az ember szerkeszti, kiveszi azokat a élő beszédre jellemző megakadásokat. Egyszer figyeljetek magatokat egyébként beszéd közben, kedves hallgatók. Az ember elkezd 8-10-szer egy mondatot félbehagyja, nincsen alá, nincsen át, mert nincsen semmi. Kontextusból ki fog derülni, miről van szó. Tökéletesen dolgozunk fel egyébként szarul hangzó, vagy egyébként nyelvtanak nem helyes szöveget. Viszont az élő beszéd az ilyen. Egy interjú az pedig szerkesztett szöveg van, minden mondat része helyén van. És akinek feltűnt egyébként, hogy megváltozott az atmoszféra az adásban, pauzoltunk egyet, közben viszont beállt egy DJ a háttérbe, tehát a basszus valószínűleg ti is halljátok.
Ahogy mi is halljuk, igen, de ez még mindig jobb, mint az előbb, amikor a fejünk fölött bontották az ötödik emeletet, és ezt úgy csinálták, hogy nagy dolgokat vágtak a padlóhoz, ami itt a plafon. Szóval ahhoz képest most jól állunk ezzel a basszussal, és most már csak néhány ketyeréről, kütyüről és bigyóról szeretnénk.
Erőt eszembe, a héten viszonylag sok Skype interjút csináltam, és azt figyeltem meg, hogy minden változik és minden fejlődik ebben a világban, kétszer ugye nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, a Skype csengő hang alá raktak egy basszust, most sokkal jobban szól.
De megváltozott a Skype, redesignolták a Skype-ot, képzeld el.
Meg beintegrálták a Windows 10-be, egyébként nem is rosszul.
Nem mondod, ijesztő.
Felpattan az, hogyha valaki rám írt Skype-on, alul ott a notification részben, és még van ott egy rövid ilyen text box is, ahol be lehet írni egy rövid választ neki, és rányomni az enterre, hogy akkor elkezdjük a beszélgetést.
Tényleg ijesztő.
Tök értelmes. Másképp egy óra után elkezdett szakadni úgy, ahogy mindig is csináltad. Tehát a lelke az megmaradt, nem kell aggódni.
Na jó, ez megnyugtat. Jó, na,
De nem, ez, nem ezt akartok elmondani, hanem most már csak olyan eszközöket, amiket, hát hogy mondjam, az ellenségeinknek is kívánunk, vagy a barátainknak sem szeretnénk kölcsön adni.
Aminek, ha értelme nincs is, legalább lehet volna beszélgetni sorok mellett.
Ez a gombalámpa lesz.
Hát ez abszolút a gombalámpa. Mert hogy a Kickstarteren egyébként, ahol most nagyon jó dolgok vannak, nem tudom, hogy most Kickstarter pozitív élményi vannak, jön egy képregény, meg egy tök jó grafika is nekem, mert augusztusban a Kickstarter projekteket támogattam, mert jók estek belém. És most lehet még 20 napig támogatni a gombalámpát, ami egy olyan kit, hogy kiküldenek neked, hát lényegében egy ilyen lyukas vödröt, amit be lehet növeszteni a gombának ezt a gombafonal dolgát, amelyet aztán kiszárítva kapunk egy lámpa elnyőt, a maradék részeit pedig úgy lehet összeszerelni, mint az ilyen nagyon drága ellenben kizárólag 16 forintos léceket tartalmazó designer lámpákat is.
De azok mind nagyon fenntartható 20. fából készült.
Ez is annyira fenntartható, hogy hát ha kivesz a dolgokat, akkor lebeg gyakorlatilag.
Szóval ettől azért én nettó undorodtam ettől a kampától, azt hiszem. Nem attól, mert gomba, hanem mert most minek kell nekem organikusan növeszteni valamit olyan bonyolult módon. Tudod, mire emlékeztet? Tudom, megvan. Játékboltokban lehet kapni, női harisnyába beletöltenek földet, meg fűmagvakat.
Ez a fűfej, gyermekkoromban
az olyan játékra. Igen, és rendezni kell, és kinő belőle, ezt most is lehet kapni egyébként. Na ugyanilyen, csak itt egy lámpaernyő nő ki, hogy miért akar az ember lámpaernyőt növeszteni magának gombafonálból, egyébként műanyag idomokat használva ahhoz, hogy jó irányba nőjön az a szerencsétlen gombafonál, 4 nap alatt víz hozzáadásával. Hát ezt egyszerűen nem értem, miért, ez miért jó, azon túl, hogy mert fura vagy, mert különleges, mert szokatlan. Ez lehetne önmagában mellett egy érv, de kinézni pont úgy néz ki, mint az utolsó papírmasé lápabúra.
Amúgy igen, és azóta folyamatosan próbálom azt kigúglizni, a micélium, ami akár nézzük, csak a gombafonál végül,
igen.
Amiből ez a dolog készít. Az egyébként szerintem önmagában érdekes, hogy milyen új anyagokat lehet felhasználni a dolgok gyártására.
De ez nem gyártás.
Hát ez ebben az esetben kis szériás gyártás, otthon magadnak csinálsz micélium lámpagyúbúrát, ami nyilván egyébként kell a hóhérnek.
Bocsánat, nem van, nem mondom.
Az, hogy ezt az anyagot mire lehet majd még használni, az sokkal érdekesebb, mint maga a gomba micélium.
Marsan ebből növesztünk magunknak házakat?
Például, vagy, vagy mit tudom én, hogyha pénteken szalonos ütés lesz, akkor hétfőn elvetem a micéliumot, és péntekre kinő a kerti szék, nyilván nem.
Igen, akarom. Jó, én majd a szomszédban, a másik kertben, én majd veszek egy flare kerti széket műanyagból, és lebaszom oda. Jó? Tehát én ezt a módszert hoztam, te növeszed csak.
Úgy fognak rád emlékezni a régészek 4-5 év, hogy a flare kerti szék kultúrának egy ilyen tipikus
igen,
lakosa.
Igen. Ez igaz.
De abszolút értem az ellenérzést. Az anyag érdekesebb, mint a projekt. Nem szeretném a lakásomba ezt. De mondjuk legalább ennyire érdekes az, amikor én kartonból elővágott, hajtogatott, összepakolható bútorok jönnek szembe, tényleg a kis széktől a könyvespolcig. Mert hogy az a karton, ami már több rétegű, a közepe az úgy meg van hajtogatva, mint a hullámpala, az például egy viszonylag terhelvénystűrő, hogy jól rakják össze cuccos, és abból megint csak lehet építeni, abból nagyon izgalmas dolgot szoktak csinálni. És tényleg nem csak az összehajtó konferenci ülőkért.
Aha. Hát nézd, akkor ez egy érdekes projekt, és egy érdektelen.
És a másik pedig, hogy ez nekem úgy érdekes, mint mondjuk az IKEA-nak ezt a klasszikus megvesztük a gyereknek, amikor iskolában egy asztallapját ismered?
Igen.
Ami lényegében semmit nem tartalmaz?
Igen, igen.
Oké. Az pont ugyanez. Egyszer próbáltam ilyen belefúrni kábeltartó sínt az aljára, ennek az lett a vége, hogy a fúró konkrétan hangosan röhögve szaladt át a gondosan burkolt és lakkozott lófaszon, amiből az asztal készült. Én pedig káromkodva elmentem a praktikába venni fenyőlapot.
És fenyőlapból készítettél asztalt?
Igen.
az vadállat. Az tényleg nagyon vadállat. Na jó, elmondom még, mi az, ami vadállat, bár ezt te találtad, de most én fogom elmondani. A vetített billentyűzet az egyszer nevetséges. Ahhoz képest, hogy lehet kapni egy olyan fejhallgatót, pontosabban nem, kapni nem lehet, ugye ez is Kickstarter projekt. Igen, ez is Kickstarter. Tehát egy olyan fülhallgatót, ami nagyon jól szól, ki nem gondolta volna, nagyon Bluetooth, ki nem gondolta volna, de ez mind semmi. Mindsetnek hívják, elvileg arra szolgál, hogy nagyon tudjunk koncentrálni, és mivel a fülhallgatóról van szó, a két fültakarót összekötő pánt, ami a fejünkön vonul végig, abba beépítettek három olyan érzékelőt, amivel az agyhullámokat, az agytevékenységet tudják figyelni, és azt a nagyon okos dolgot tudja ez a fülhallgató, hogy amikor elkalandozik a figyelmed, tehát fókuszált állapotban, nem fókuszált állapotban kerülsz, ezt ő érzékeli.
Ha tippelgesem, és akkor megbasz az áram.
És akkor, hát lényegében nem, de egy hangjelzés szólal meg a fülhallgatódban, ami azt mondja, elkalandozott a figyelmed? Ezt nem így mondja, hanem azt mondja, la-la-la. És akkor te ezt tudod, hogy ja, ez azt jelenti, hogy elkalandozott a figyelmed, gyorsan visszanézek tovább. Tehát egy villanypásztor, agyhullám vezérelt villanypásztor fülhallgatóval kapcsolatban. Fordítva is működik, amikor azt érzékel, hogy már nagyon trotty az agyad, akkor azt mondja, hogy pihenj egy kicsit.
Ez nyilván egy olyan app kell még egyébként, ami a Gaia Roboknak sugárzott ilyen dum-dum-dum-dum dobritmust játsza, amikor dolgozol.
Nem is játsza, hanem egyből belesugározza az agyadba. Igen, 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 egy ilyen kell hozzá.
De önmagában ez a EEG, ugye? Az a agy.
Az elektroenkefalogram rövidítése az EEG, ami valóban az agyi aktivitást mérő és vizualizáló eszköz.
És erre sok mindent építettek, mert nagyjából megfizethető több szenzoros EEG, ilyen headsetek szoktak már lenni. Például azt tudom, hogy tudunk magyar startupot, akik ezzel csinálnak ilyen reklámelemzést, és
abszolút,
hogy hamarabb tudod, hogy tetszik, hamarabb tudják, hogy tetszik neked a reklám, mint ahogy te ezt meg tudod magadnak fogalmazni, vagy ha egyáltalán meg tudod magadnak fogalmazni. És ennek a konzumer technológia való bevezetése az sosem lett egy nagy siker, mert hogy az, hogy play-pauszt nyomni a vilámpon, hogy azzal, hogy arra gondolsz, hogy alma, azért én nem egy brutálisan nagy érv mellette, hogy most akkor azonnal szórjunk az asztalra, mint olyan $500 vagy 300-at. Ehhez képest ez a fejhallgató, ez akár még izgalmas is lehet.
Mert hogy egy valós használati helyzetet képes valahogy kezelni. Tehát, hogy nem iszonyú béna. Lényegében erre célzunk, nem?
Igen, igen, ez...
Tehát, hogy azért konzumer, mert már van egy funkció, amit neki tulajdonítunk, és azt tényleg tudja. Tehát észrevesz, hogy elkalandozik a figyelmünk. Más kérdés, hogy az ellen nagy segítsége, hogyha szól egy hangjelzés.
Beküldi a kápó MP3-at, igen.
Az a Kickstarter videóban az egyik founder az úgy beszél, hogy az nagyon ijesztő. Tehát konkrétan azt lehet gondolni, hogy ő így majd mindjárt bántani fog embereket. És tehát nagyon sok benne ez a, és akkor megcsináltuk a tutit, és valójában nem a tutit csinálták meg, hanem a tuti előszobájának az első méter felének a burkolatának a tetejét. De azt megcsinálták, annyiból menő. És még jól is szól, Onkyo márkájú.
Nézd, vannak ezek az emberek, valakinek a Heaven's Gate 2.0-ban is öngyilkosnak kell majd lenni fehér lepelben, vagy festőnájlonban. Ugyanakkor azzal, amit mondtál, hogy nem halálosan béna, azzal a startupok ilyen 78%-át, abszolút hasonlítésszerű statisztik, ki lehet szórni.
Így van, így van, így van. Ez annak a 22%-nak a része, ami nem halálosan béna. Legalábbis látszólag, aztán az lehet, hogy teljesen vad pillanatokban össze-vissza szól, vagy nem szól, és semmi köze nincs a valósághoz.
Simán lehet szart, de legalább izgalmas, hogy ezzel foglalkoznak. Vagy sokkal izgalmasabb, mint amik szembe szoktak jönni.
Szerintem kell, figyelj, ismerjük fel azt a helyzetet, hogy körülvet minket a
atmoszféra.
Körülvet minket egy szórakozó hely bezárása körül előálló buli helyzet, és nem tartható tovább az a hangnyomás, ami körülvesz minket.
Ez egy jó oldalt. Kedves hallgatók, elmegyünk bezárni a műszit, vagy elmegyünk részt venni a műszit bezárásában. vagy leginkább ott állunk a sírja körül, és megisszok a maradék söröket a hűtőjükből.
Így van, és egyúttal elnézést kérünk a hanghatásokért, amik valószínűleg árnyalták a mi mondandónkat.
Az igazság, ritkán zárnak be egy olyan helyet, ahol egyébként a felnőtt életünk jelentős pillanatainak egy részét töltöttük. Én például erre a helyre szerveztem rendezvényt 3, de lehet, hogy 4 évig.
Igen, ez volt a New Tech Meetup, aminek a szeptemberi eseménye még itt volt, az októberi már nem itt lesz, de reménykedünk, hogy a novemberi az újra a műszi valami kivetülésében fog megtörténni. Ez most mindegy, ez most titeket nem is nagyon érdekel. De nekünk jól esett elmondani, és micsoda szerencse, hogy mi vagyunk a főnökök ebben a podcastban, mert azt mondunk benne, amit akarunk.
Ezzel ebben az adásban viszonylag hosszan éltünk vissza már.
Igen. Ezért utólag elnézést kérünk. Jövő héten egy süket szobában fogunk felvenni valamit, vagy esetleg egy ilyen, tudod, miben kéne ezekben az ilyen elmerülős tankokban? Az most nagy divat már az is.
Süket szobában nagyon ne. Egyszer voltam 5 percet maximum egy süket szobában, ez lehet, hogy akkor te voltál a főnököm. Egyébként a Philipsnek az amsterdami ilyen audiológiai kutatóközpontjában volt, és amikor az ember hallja azt, hogy áramlik a vér az elejében, az inkább egy picit ijesztő, mint nagyon jó.
Igen, erre gondoltam én is, hogy na, egy ilyen ijesztő helyzetből fogunk legközelebb jelentkezni, állandó visítással, ami majd nagyon jól hallatszik. Vagy még az lehet, hogy ez az adás egyáltalán nem is jelenik meg, hiszen teljesen hallgathatatlan lesz ez, majd a vágás során derül ki. Akkor meg úgyse halljátok ezt, és akkor tényleg mindig is.
Addig is. Sziasztok!
Sziasztok!